Jó napot kívánok, köszöntjük a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturalli, Pár Julcsival.
És Mezei Dániellel.
Vendégünk pedig Harcsa Veronika, énekes dalszerző, és itt rögtön megakadtunk Julcsival, mert szeretnénk, szia Vera.
Sziasztok, köszöntünk itt a stúdióban.
Szeretnénk, hogy ezt elmondanád nekünk, hogy ez, miért ezt a megnevezést tartod fontosnak?
Miért pont így mondom, hogy énekes dalszerző? Igen. Hát az első fele énekes, ott ugye már lenne több opció, mondhatnám azt, hogy jazz énekes, de úgy érzem, hogy annál sokkal több műfaj érdekel, és sokkal több műfajban voltak már zenei kísérleteim sem, mint hogy a titulusomban azt hangsúlyozom, hogy a jazzből jövök, úgyhogy énekes, akkor lehetne énekes nő, de valahogy, ha azt mondjuk, hogy énekes nő, akkor úgy rögtön el is képzeljük, hogy hát akkor ő nagyon szép ruhában van, úgy valahogy ugye...
Egy dívát látunk.
Igen, egy dívát, ő a nőiségére épít a színpadon, és ezt valahogy, ezt sem érzem annyira közelinek, úgyhogy az énekes az nekem úgy pont elég, az elmondja, hogy mit csinálok, az énekhangomat használom, és a dalszerzőt meg azért tartom fontosnak mellé tenni, mert igazából nagyon sokan nem tudták a pályám elején, hogy a dalaimat én írom, és valahogy mivel nincs gitár a kezemben, ugye, hogyha lenne egy gitár a kezemben a színpadon, akkor olyan evidens lenne, hogy hát biztos ül otthon a kanapén és írja a dalait, de mivel ez nincsen, hanem általában mellettem van egy nálam sokkal rátermettebb hangszeres zenész, Gyémánt Bálint, és az ő kezében van a gitár, így az emberek nagyon gyakran azt gondolták, ami részben egyébként igaz is, hogy ő a dalszerző, ő is ír kompozíciókat, de azért a legtöbbet, mondjuk a Duó műsorunkban a legtöbb zenei ötletet az elmúlt 10-15 évben én hoztam, és úgy éreztem, hogy ez így jó, hogyha hangsúlyozó van, hogy dalszerző is vagyok, nem csak énekes. Ebben biztos van némi narcizmus. Meg.
Nem, egyáltalán nem. Szerintem ez egy ilyen identitás pont. Igazából én is emlékszem a pillanatra, amikortól leszettem azt, hogy ugyan a Zeneakadémián népzenetanszéken végeztem, és akkor teljesen adekvát lenne, hogy én népdalénekes vagyok, de én soha nem tudtam ebbe a kategóriába beleférni, meg nem is akartam.
Igen.
És emiatt én is áttértem az énekességre, pont nagyon-nagyon hasonló indokokból, mint te. Te emlékszel arra a pontra, amikor ez így tudatosult benned, hogy ezektől a skatujáktól mentesíteni szeretnéd magad?
Konkrét pont szerintem nem volt, inkább az igény élet föl bennem viszonylag hamar, hogy az emberek értsék, hogy mi az, amit csinálok. Nem tudom, hogy ez egyébként a hallgatókat érdekli, vagy nem érdekli, de például a szerzőség kapcsán sokszor volt az, hogy mondtam, hogy én írom a dalokat, és akkor visszakérdeztek, hogy akkor te írod a szövegét? És akkor mondtam, hogy a szövegét, meg a dallamát, meg a harmónia menetet, igen. Igen, és akkor meglepődtek, és úgy éreztem, hogy úgy valahogy jó lenne, hogyha a komplex képet megkapnák. Most már ennek szerintem nincs nagy jelentősége, valószínű 10 évvel ezelőtt ez fontosabb volt nekem is.
Nálad rögtön az elején szóba lehet hozni, főleg így az énekes dalszerző miatt, mert ahogy így kimondtam, hogy énekes dalszerző, egy kép jött nekem elő, fehér ingbe, valaki megy francia...
Gitárral
van, francia réten, fúj a szél, lemenő napsugár.
Ráadásul, Veronika, te jól is beszélsz francia. Szóval abszolút ugye? Jó helyre.
De hogy ez egy ilyen szabadságérzés, és hogy egyébként te, mint női előadó, te nagyon, hogy mondjam, nagyon függetlennek tűnsz így távolról nézve.
Hát és ez a függetlenség, ez biztos, hogy részben amiatt is van, hogy meg tudom fogalmazni zenében és szövegben azt, ami bennem van. Tehát nem vagyok kiszolgáltatva. Természetesen imádok együtt dolgozni más szerzőkkel, mert az egy nagyon izgalmas, közös, kreatív folyamat, és annak megvan a helye. De az, hogy ennek nem vagyok kiszolgáltatva, hanem hogyha úgy hozza egy zenei történet, hogy egyszerűen csak úgy leülnék és kiírnám magamból, akkor azt meg tudom tenni, és ez valóban szabadságot ad.
Most benneteket kérdezzek, hogy mind a ketten előadó művészek vagytok, Júcsi, most légy szíves, nem műsorvezető legyél, hogy ez, amit mondtam, hogy elmondom, hogy fehér lemvászon ingben valaki megy a réten, és fiúra gondolok. Ti is fiúra gondoltok?
Hú, nekem a Lembászon mező kombinációra beúrik benyomódik a sztereotípia piros gombom, elkezd vadul villogni, hogy nem akarok olyan lenni, de hogy férfias dolog, inkább a dalszerzés, szerintem egy elképesztően emberi, tehát hogy nem től független valami az alkotás.
Igen, és pont a singer-songwriterek között azért nagyon sok a nő. Uh-huh. Most csak ha így Johnny Mitchell-re gondolok, például az első között, aki beugrik, de persze ott vannak a nagy énekes dalszerző férfiak, mint a Leonard Cohen és társai, akik beugorhatnak, de azért sok nő is van, zongorával is.
De egyébként ebben a szakmán, amit ti üztök, most akkor tovább folytatva ezt a kettős kérdést, mennyire van férfi dominancia, ami egyébként jellemző a művészetekben, meg a társadalomban is?
Erősen.
Igen, én nem tudom, szóval azért én magamra például úgy tekintek, hogy kicsit ilyen rétegzenét játszom nagyon, és mivel az egy ilyen hagyomány alapú rétegződésből, vagy struktúra alapján rendeződik, ezért egy picit úgy validálom is, hogy ugye a férfiak vannak több vezetői pozícióban, és emiatt talán bennem nincs is ez az igény. De amikor megnézem a műfaji skálát, akkor azért azt látom, hogy a sok műfajban valóban több férfi előadó kap nagyobb plénumot, szélesebb spektrumon tudják őket elérni, foglalkoztatottabbak, talán elfogadottabb az, hogy egy férfi karakter karrier szinten beleálljon egy ilyen világba. Nem tudom, Veronika, te egy másik perspektívából látod talán.
Abban a szegmensben, ahol én mozgok, ott az énekesek között azért sok a nő, és sok az a női énekes, előadó, művész, dalszerző, aki nagyobb színpadra is felkerül. A hangszeresek között sokkal-sokkal kevesebb a nő, tehát hogy inkább a jazzben, a popzenében nagyon jellemző, hogy aki hangszeres, az férfi. Van egyébként változás, tehát hogy így elindult szerintem egy nagyobb szabadságfok, vagy egy nagyobb tudatosság, hogy persze, attól még mert lány vagy, te lehetsz basszusgitáros, vagy lehetsz trombos, és a zenész közösség is egyre inkább elfogadja ezt, de azért még nagyon erősen vannak sztereotípiák, és valahogy a szerepek így leosztódnak automatikusan is. Egyébként tök érdekes, hogy a nyugat-európai jazzfesztiválokon és popfesztiválokon van egy ilyen nagyon erős trend, és szinte elvárás a fesztiválok felé, hogy legyen sok női és női hangszeres előadó. Olyannyira, hogy néha már vissza is üt. Tehát, hogy én például találkoztam olyan kommentel, hogy igen, izgalmas egyébként a zene, amit képviselek, és hogy meg is hívnának, de hogy hát nő vagyok, de nem hangszeres.
Ez most olyan aktuális téma, hogy a Nádas ügy kapcsán. Tehát,
igen, többszörösen.
Hát sajnos szóval, nem léphetsz föl, mert fehér igen, vagy nő, szóval, vagy, és még így... babát is vársz, így aztán végképp. Mert egyébként babát vársz.
Egyébként igen.
Mellesleg, igen. A dalszerzésre visszatérve, érzed-e azt, vagy mik az élményeid azzal kapcsolatban, hogy amikor az ember magának ír meg egy dalt, egy szöveget, egy dallamot, egy harmóniasort, akkor azzal tényleg nagyon erősen tud azonosulni. Hogyan reagálsz azokra a helyzetekre, amikor mondjuk egy szerző a te hangodon hall meg egy dalt, hogyan tudsz hozzá viszonyulni?
Borzasztóan szeretem, és van egy olyan érzésem, hogy pont azért, mert saját dalokat is írok, utána nagyon-nagyon jól esik egy másik szerepben is lenni, és csak előadóként jelen lenni egy helyzetben, mert amikor szerző is vagyok, akkor automatikusan ott van a szerzőségem, ott van a történet, amiből született az a dal, ott van az a motiváció, ami miatt én leültem a zongorához, és hogyha nem így van, hogyha egy szerző, aki legyen akár a Gyémánt Bálint, akár egy klasszikus szerző, akikkel mostanában gyakran szoktam együtt működni, és tényleg neki az a víziója, hogy a dal, amit elképzelt, az én hangomon szólaljon meg, az egy ilyen nagyon szép szolgálat is, amit nagyon szeretek. Borzasztóan szeretek konzultálni, amit mondjuk egy Claude Debussy, vagy egy Schubert esetében nem lehet konzultálni. Nehézkes. A szerzővel, maximum a Kottával.
Igen.
vagy a zenetudósokkal, de élő szerző esetében nagyon szeretem azt a folyamatot, hogy meghallgatja és mond valamit, és teljesen más szerepben vagyok, mint amikor a teljes felelősség rajtam van, és én döntöm el minden hangról, hogy szóljon.
Felelősség?
Igen, nagyon nagy felelősség, hogyha szerző is vagy, és az elejétől a végéig mindent te találsz ki, hogy mi a dal, és hogy az hogy szólaljon meg utána, az nagy felelősség.
És volt már olyan esetleg, hogy nem úgy szólalt meg, ahogy eltervezted?
Nem, soha nem volt olyan.
Oké, persze, csak tökéleteset alkot az ember. Igen.
Persze, hát a daloknak evolúciója van, és miután felvettük a lemezt, utána is. Tehát van olyan dal, amit közel 20 éve énekelek, de mondjuk 17 biztos. És még nem mondtam meg, mert még vannak arcai számomra, igen, amik újak, és van olyan, hogy mondjuk eltesszük egy-két évre, de utána újra előkerül, és még mindig tud benne lenni potenciál, szóval...
Igen, a stúdió felvételekről mindig az az érzésem, vagy azt próbálom így körvonalazni róluk, hogy azok ilyen keresztmetszeti képek, éppen az, igen, aktuális állapota egy dalnak, és az előtte meg az utána az akár nagyon más irányokba eltarthat.
Uh-huh. Hát gondolom az élő fellépések is befolyásolják, hogy mivé alakul, nem? Vagy nincs olyan,
hogy
a közönség meg a hangulat hatására te valami más teszel?
Ez tökéletesen így van, olyannyira, hogy amikor új egy dal, akkor én nagyon szeretem még ilyen félig kész állapotban kivinni a közönség elé. Mondjuk nem egy igazán ilyen gyönyörű, szép nagy színpadon.
Persze,
Nem egy igazán fontos koncerten, de mondjuk egy klubkoncerten simán elmondom, hogy most egy félkész dal következik. Pontosan ezért, mert vannak olyan energiák, amikbe csak a színpadon a közönséggel együtt és az ő hatásuk alatt tudunk belekerülni, és ami a próbateremben nem jön ki, és egy dalból is mást fogunk érzékelni a színpadon, mint a próbateremben.
Harcsa Veronika, énekes dalszerző, a vendégünk itt a Kulturaliban, és talán már a hallgatók számára, akik nem ismernek, de mondjuk nagyon sokan ismernek. Amikor jöttem erre a felvételre, mondtam egy kolléganőmnek, hogy Harcsa Veronikával fog, hát őt nagyon szeretem. Tehát, hogy van egy ismertséged, van egy népszerűséged, de egyébként azt jól látom, vagy jól látjuk, mert itt Julcsival erről beszéltünk, hogy te a népszerűséget annyira nem vadászod, inkább keresed az utakat, és hogyha népszerű, ha nem az, nem az.
Hát nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert ezt megtehetem. Tehát, hogy ez nyilván minden előadó így megy neki a pályának, hogy ő önazonos akar lenni, de aztán nagyon sokan kerülnek olyan helyzetbe, akár azért, mert el kell tartaniuk egy családot, vagy meg akarnak élni, vagy elkapja őket valami ilyen, nem tudom, szereplési vágy, hogy nagyon vágynak, vagy nagyon szükségük van a népszerűségre, és én ezt nem akarom megítélni, vagy így rögtön berakni a tilos dolgok közé. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy szerencsém van, mert megtehetem azt, mert úgy alakult a pályám, meg mert már 41 éves vagyok, és már nem akarok annyira megfelelni, mint amikor 24 éves voltam, hogy megtehetem azt, hogy olyan dolgokat válogatok ki a felkérések vagy az ötletek közül, amik a szakmai kíváncsiságomat elégítik ki, és pont. És persze utána, hogy annak megkeressem annak a projektnek a közönségét, az már egy feladat. Én sokkal inkább így látom, hogy csinálom azt, ami érdekel, és utána nézzük meg, hogy hol van az az ember, akit ez befogadóként érdekel.
Ez egyébként egy nagyon egészséges működés, mert azt feltételezem rólad, hogy az elejétől fogva ez egy ilyen ösztönös tudatosságként így jelen volt a karrieredben, legalábbis ahogy én látlak kívülről téged, de nagyon érdekel az a dolog, hogy most a jelenlegi pillanatban téged mi tart a színpadon, mi az a legfőbb motiváció?
Ha jól tudom, most már...
Most már semmi.
Hogy ez az utolsó eddig, hét, amikor szerepelsz.
Mert konkrétan ma este van az utolsó fellépésem, igen. Most egy hosszabb szünet előtt, mielőtt elmegyek babázni.
Tehát akik esetleg nem a rádiók előtt ülnek és hallgatják Harcsa Veronikát, azok valószínűleg a koncerten ülnek és hallgatják Harcsa Veronikát. Szóval mi tart?
Hát egyébként rengeteget kapok a színpadtól, és úgy érzem, hogy végtelen a lehetőségeknek a tárháza, tehát hogy egy játszótérnek érzem a színpadot, ez lehet, hogy klisé, de hogy a zenében annyi minden van, azt hiszem ebben az is benne van, hogy nagyon későn döntöttem el, hogy zenész szeretnék lenni 21 évesen, és valahol még mindig él bennem ez a rácsodálkozás, hogy úristen, sikerült. És hogy emiatt még mindig újra és újra át tudom élni azt az eufóriát, hogy itt lehetek fönt a színpadon a közönséggel, aki megajándékoz a figyelmével, és én kinyithatom a szívemet feléjük, és megoszthatom a történeteimet a dalokon keresztül, és az ötleteimet, és szóval, hogy ez egy elképesztő szerencse, nem véletlenül szeretne annyira sok ember zenész lenni, vagy nem véletlenül olyan vonzó ez a pálya.
A kettőt, a mostani válaszodat meg az előző kérdést összehoznám, ugye a népszerűség, és hogy te érzed azt, hogy melyik téma, melyik zene, melyik szám lehet olyan, ami egyébként népszerű lehet, vagy populáris lehet, de lehet, hogy nem indulsz el afelé, mert más az érdeklődésed, és inkább olyan hangzást választasz, ami tudod, hogy nem fog 4000 embert behozni, de neked érdekes.
Igazából én nem vagyok jó ebben, én nem vagyok slágerszerző. Dolgoztam együtt, például amikor az Erik Sumo Bandben Tövisházi Ambrussal zenéltünk együtt, akkor láttam, hogy működik egy slágerszerző, mert az Ambrus az.
Abszolút.
És ő le tud úgy ülni, hogy jó, most akarok írni egy rádiós dalt. És ő tudja, hogy ahhoz mit kell csinálni. Én bevallom, ezt én is megpróbáltam annak idején, és egyáltalán nem jött be. Tehát, hogy nem tudtam kedvére tenni a rádiós szerkesztőknek. És aztán ezt el is fogadtam, hogy jó, én nem az vagyok. Én akkor más szempontok alapján keresem majd a kontaktust a közönséggel. És hogy hát persze, ahogyha mondjuk elkészítünk egy lemezt, akkor van arról elképzelésem, hogy melyik legyen az a dal, amit mondjuk először a közönség elé tárunk, de az lehet, hogy inkább az a dal, ami a legjellemzőbb arra a lemezre, vagy ami a leginkább bemutatja, hogy mi az ötlet azon a lemezen, mik az attribútumai, és nem feltétlenül az, hogy melyik a legnépszerűbb, főleg azért is, mert nagyon sok kísérleti projektben vagyok benne, és ott eleve nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a reakció.
Te mindig ennyire tudatos voltál? Mert hogy most hallgatlak, néhány perc ezelőtt mondtad, hogy minden művész szeretne önazonos lenni. Nem biztos, hogy minden művész ezt így ki tudja fejezni, akár még 50 évesen sem, hogy ő szeretne önazonos lenni. A másik pedig te említetted, hogy van, aki dalszerző, ilyen slágerdalszerző, van olyan, hogy nagyon, mintha egy picit hátrébb tudnál állni egy 6-8 lépés, és úgy nézed a szakmát. Ez nem mindenkinek tulajdonsága, szerintem.
Lehet, hogy tudatosabb vagyok az átlag zenésznél, nem tudom, ezt talán kívülről könnyebb megmondani. Biztos az is segít, ezt nagyon sok interjúban előkerült már, hogy én a matekból jövök, én matek tagozatos voltam, igen. A Műszaki Egyetemre jártam, és kaptam egy olyan racionális szemléletet, egy ilyen struktúrált gondolkodás módot tanultam a ifjúkoromban, hogy ez biztos, hogy segít egy kicsit rálátni kívülről. Az is igaz, hogy dolgozom az önismeretemen, talán ez is segít, hogy nem is csak a zene kapcsán, hanem az életem kapcsán ez úgy benne van a céljaim, vagy a mindennapjaim között, hogy ne csak a kis belső világomban befelé nézzek, hanem időnként ki tudjak nézni, akár hogy merre tart a pályám, akár hogy a párkapcsolatomban hogyan vagyunk most, milyen életszakaszban vagyok, tehát hogy engem foglalkoztatnak ezek a kérdések, és lehet, hogy ez segít abban is, hogy nézek rá mondjuk egy új lemeznek a készítésére.
A Kulturalit hallgatják, Pár Julcsival és Mezei Daniel, Harcsa Veronika, énekes dalszerző a vendégünk, nem sokára jövünk vissza, maradjanak velünk.